Parancs szerint folytatták a tábori szolgálatot. Lélek sem mehetett túl a falakon, a legénység sáncokat ásott, megerősítették a kapukat, rőzserakásokkal támasztották alá a fal eséseit, fészkeket építettek ágyuknak és mozsaraknak. Uránként felkapták a legények fejüket. A város felett uralkodó hatalmas toronytemplom legmagasabb csúcsáról megszólalt az időjelző dob, s hangját széjjel vitte a szél a mexikói völgyön át. Moctezuma üzent, hogy személyesen vezeti végig a városon vendégeit. A kapuban várt a mexikói kíséret. Teuhtitle, a régi ismerős, gondoskodott a jövevénytábor testi jólétéről, néhány fiatalabb nemesember drága, hímzett köpenyekben, felszíjazott sarukkal, fegyvertelenül. Előment Marina, Aguilar, Ortegia, a három tolmács és Cortés a mexikói vezetőkkel, mögötte a tisztek, kíváncsi emberek örömére, végül a 200 vasba öltözött, csapatba formálódott lándzsás vitéz. Óriási térre értek. Tulajdonképp térségek sorozata volt, melyen emberek ezrei nyüzsögtek, megszakítva csatornák, víziútak szövevényével, a lagúnákon megrakodott, s gyorsan kiürülő csónakok, bárkák, tutajok százai kerengtek. A spanyolok megálltak a vásárváros szegélyén, s szomjasan itták a felejthetetlen képet. Kétszer akkora ez, mint Salamanca nagytere. Sevillában a Giralda alatt sincs ekkora térség. Apám mesélt Konstantinápolisról, ő még ott járt a Krisztus hívő császárok alatt, amott lehetett ekkora tömeg. A bolt fogalma ismeretlen volt. Minden cserélendő áru, élelmiszer, építőanyag, dísz, ruházati cikke piacokon talált új gazdára. Szabályos utcák voltak, árunemenként elkülönítve. Pénzük, azaz korlátlanul helyettesíthető értékmérő nem volt. Csereberéltek, gyapott bálákban fejezték ki az értékeket, váltópénzként kakaóba szolgált, melyet ezrenként zsákokba kötöttek, és ez volt a határozott számolási egység. Nagyobb értéket képviselt a szemcsés arany, melyet simára csiszolt lúcsontba töltöttek, a nap felé fordítva a sárga matéria áttetszett az irizáló csontlemezen. Éjjel-nappal rakottak az árukkal, legnagyobb részük vízi úton érkezett. Hatalmas levéllel letakart tutajok embertrágyát szállítottak, enélkül nem lehetett bőrt cserezni, s a spanyoloknak feltűnt, hogy sűrűn egymás után elkerített fészerekben illemhelyek sokasodtak. Egyik sarokban az arany és ezüst művesek vertek tanyát, itt szerte szaladt a spanyol martalócok felvillanó tekintete. Cortésnek szemmel kellett tartani őket, nehogy vércsekarmuk ellenállhatatlan erővel kapjon az asztalkákra kiszort nemesvémek drága kövek után. Utcával lejjebb szomorú kép bontakozott ki. Itt volt az emberpiac. Szélről gyermekek vására. Elhagyott sokadik, vagy szülőtlen porontyok rabszolgálnak, áldozatra hurcolva. Nagybeteg gyermekek szülei vásároltak egy kisdedet áldozatnak sajátjuk helyett, cipelték a városrész templomáig, ahol a papok elmondták helyettük véres könyörgésüket. A felnőttek oldalvást álltak, rikító színekkel kifestve, kissé egykedvűen, mint megadottjai sorsuknak, melyen nem tud senki sem segíteni. A lányok karéba állva dúdolták szomorú nótáikat. Senki sem bántotta őket, nyoma sem volt a korbásnak, hisz ki tudja, melyik órában egyesül a szolga istenével, s megremegő élő drága köve vádolhatja volt gazdáinak ellenséges indulatát. Amint elment előttük, Marina eltakarta szemét, önkéntelenül odakapott nyakához, melyen atyának, a virágos kapunak jele a drága smaragd kő csüngött alá. Már keresztény volt, s szenvedte sorsukat, így szerette volna elengedni valamennyit. Cortés ránézett, amint könnyes szemét törölte. Benyúlt tarsójába, s félmarék szemcsés aranyat szórt belőle Marina tenyerébe. Védj magadnak belőle. A lányok felé tartott. Malinche nevét megtanult a széltében a népszáj, alázatosan lehajtott fejekkel találkozott, tisztelettel meg kijárt a hercegnőknek. Odaért, s szót vetett a kereskedővel. Tenyerébe szórta aranyát, alkudozott. Milyen szép, amint indulatosan megfogja övén a tört, minden szem a lányok szeme rátapad kezére, ahol ismeretlen anyagú kés imbálózik, még hozzávesz egy kisebbik rablányt, s már metszi a beretva éles penge a csukló zsinegeket, szól nekik, vegyék holmiukat, s mind a tízen álljanak úrnőjük háta mögé. Malinallinak 10 rablánya van. Néki magának, aki a nagy úr rableánya. Cortész megállt, és nézte a borbélyokat, amint sebet gyógyítanak és köpölyöznek. Kőollóikkal sebesen elnyiszálták a felesleges vürtöket, egy-egy vidék szokása szerint lekopasztották a fejbőröket körös körül, hogy csak a holló fekete fürtessen fonatba, csavarva hátrafelé. A fedett bódé sor a cukrászokat, kocsmárosokat illette meg. Apró kukoricalisztből dagasztott, édesített tortillák, sütemények tűntek el városba ránduló vidékiek bendőjében, erjesztett sörök, mézédes italok, pulké, gyümölcsbor hatalmas kondérokban álltott, kimérték belőle a bőttorkúaknak. Egy lépéssel odább gyönyörű, kicserzett bőrök hevertek, sakállok, ocelot, jaguár, pumabőrök, melyeket köpennyi varva öltöttek magukra a harcosok. Fegyverek utcája következett. Íjak és nyilak serege, arannyal kivert tegezek, obszidián élő pallosok, nehéz kőkalapácsok, buzogányok, mellettük tolból és rőzséből font, bőrökkel bevont pajzsok, kígyó bőrdobok és cseréptrombiták. Egyik bódét pipások ülték körül. Ezek hosszú, kifúrt csöveket kaptak, melyeket dohánnyal tömtek tele, s megtetézték aloéval, mirhával, narkotikus fűszerrel. A bodor füst közepette lecsuklott párnára fejük, s a kialkudott kakaóbabok ellenében a fogyasztó mély álomba szenderedett. A réz és színedényesek össze-összeverték portékájukat, ezeknek vékony érccsengése szokatlan hangot adott. A legtöbb járókelő mégis inkább a cseréptálaknál, mázas korsóknál állapodott meg, órákig áldogáltak, kezükben kancsóval, melynek rajzát mustrágatták, s nézték vonalát, betűzve a rajta átvonuló írásjeleket. A csodálatos holmik közt az élelmiszeresek bódéjában sötétes, préselt, sajtszagú matériákat találtak. A régi éhínségek szoktatták rá őseiket a moszatok sajtolására, mely ellepte a tavak alacsonyabb öbleit. Itt halászok egybegyűjtötték, megtisztították, s aztán formába préselten a köveg bélsara néven hozták forgalomba. Szomszédos padon írnokok és rajzolók ültek. Színes festékeik cseréptálacskákban sorakoztak, hosszú tollecsetjük vidáman szántott a színes papírosokon. Olyika csak rajzolt, anyagyerekét festette vele, másik a távol levő szülőinek adatott hírt képekben önmagáról. Volt olyan, aki levelet mondott, tele jó vagy rossz családi hírekkel, mások szerződést kötöttek. Áldozatok számát rögzítették le, melyeket megkapnak legközelebb az istenek. Csörgő légycsapokkal felszerelt szolgák jöttek, mögöttük bírák, akik intézik naphosszat a piacvitás ügyeit. Néhánya odatolult, ezeket a szolgák elrendezték, és bevonultak bírák, szolgák, és felek a kis fehér kőházacskába, melynek az igazság kunyhója volt neve. Cortész álmélkodva nézte. Mindez kézzel fogható valóság, szervezett ország vérkeringésének jele, hatalmas pulzáció, mely érlökéseivel beszívja és továbbítja az elhasznált erőt. Nézte, s odaszólt Alvarádónak, hogy boldog lehetne Carlos őfelsége, ha ilyesmit tapasztalhatna Hispániában. Szemét lebilincselte a csodálatos kép, naphosszat el tudta volna nézni, mint hozzák halászok friss fogásuk gyümölcsét, mint kapják el sebeskezek, öntik hálóba, mérik vékákba, obszidián késekkel takarítják, rászórják rostéjukra, megpiszkálják a faszenet. A lassan piruló halzsír illatával telik meg a levegő, az éhesek, napszámosok, munkakeresők, teherhordók odasereglenek, s ki munkája után nyel egy falatot. Templomváros volt, ahová a menet megérkezett. Nagyon magas falainak tetejéig lassan ért fel a tekintet. Fokozatosan emelkedett, piramis formájában, teraszokkal sűrűn megszakítva a magasságba a torony. A négy hatalmas párkány csak pihenő a lépcsőfokok után, de a legvégén két, egymás felé emelkedő, kiugró az, amely takarja az istenségeket. A lépcső meredek, keskeny kőkockák merészen felfelé ívelő sora, mokasszinos, zergefürgeségű indiánok lábához méretezve, melyen csak üggyel bajjal hághattak fel a vassarukba bújtatott spanyolok. Az első széles platóig mindent hófehér vakolat borított, átható tisztaságával. Itt domborművek keretezték a lépcső szegélyét, stilizált kígyók, mesebeli szárnyas állatok, sárkányok és jaguárok menete vezetett a kápolnákhoz. A lépcső véget ért, s a második, keskenyedő épületrészhez az ellenkező oldalon kellett felhágni. Mindenik plató egy-egy világtájat példázott, s a felkúszó szerpentin mozgások lassúságával tudta megközelíteni csak a végső csúcsot. Az első templomsíkon megcsapta őket a vérszag. Diaz kinyújtotta ujját, s rámutatott egy hatalmas kristálytömbre, mely homorú vájatával magába ölelte a hátára fektetett emberi alakot. Ez volt az áldozatkő, s körös körül évtizedes, egymásra száradt vérrétegek tették fekete, szurkos kontrasztjukkal még szörnyűbbé a hangulatot. Cortés elfordult a szájukat tátó sárkány istenektől. Ezek csak kisebb démonikus hatalmak voltak a szent naptárban. Megindult a papok után a második terepemelkedés felé. Mire felért, megszólaltak az agyaktrombiták, s kilépett főpapjai kíséretében Moctezuma. Fáradt vagy malinhe? Ez volt az első kérdés. A spanyolok, uram, sohasem fáradtak, volt a válasz. Moctezuma szétnézett a lihegő, izzadságtól patakos legényeken, akik homlokukat törülgették. Mosolygott. Látom. Most ő állt a menet élére, így kígyóztak felfelé, míg elérték az alsóbbik toronyépületet, mely felett már csak egy csúcsnak látszó kápolna emelkedett. Nézzél szét, malinhe! Körbejártak a keskenyedő platón, mely kilátótoronynak illet be, mintha finom madárreptében rajzolt térkép lett volna. Úgy emelkedett ki a tó végtelen zöldjéből a két királyi város, Tenochtitlán és Texcoco. Látták fehér szálként az összekötő töltéseket, melyek elívelnek a temérdek csatorna között. Bárkák, tutajok erdeje, amott nyüzsög a vásártér sokasága, emitt körmenetre indulnak a szomszéd templom felé a papok. Innen láthatták csak a város szimmetrikus építési rendjét, az ábrákban futó tereket, fővonalakat, melyek mind egy csúcspontba, a nagy torony templom négy sarkába futnak össze. Atyám! Ez a pillanat szerencsés lenne talán, ha arra kérnénk a királyt, hogy engedje át eteret Krisztus Urunk templomának. Kegyelmed jót akar, de azt hiszem, túl hamar formáznánk a kérdést. Moctezuma vezette őket. Levegősen, tisztán bontakozott ki a csodálatos panoráma, a nagyúr ujja hegyén táncoltak a helységek, s mutatta, merre feküsznek kastélyai, vadaskertjei, palotái, merre van a teszkokói határ, fehér hósipkás fejével a fehér asszony, s a füstölgő hegy vulkán fellege. Felséged nagyobb és hatalmasabb, mint valaha gondoltam volna. Én kívánom, hogy hatalma emelkedjék és gyarapodjék napról napra. Csodálattal szemléltük városait, és most boldogok lennénk, ha megmutathatná nekünk azoknak az isteneknek a képét, akiket felsőbb hatalmainak tisztel. Moctezuma végigvárta Marina szavát, aztán lehajtotta fejét, félrehívta főpapjait, s tanácskozott velük. Az istenek hatalmasak és bosszúállók. Belátnak a szívekbe, és kiismerik az emberi indulatokat. Ha igaz lélekkel jöttök be, s nem kívánjátok megbántani őket, jöhettek. Megindultak a fenyegető szimbólumok erdeje között szétnyíló ajtóformán át a főtemplomba, mely a harcurának, Huitzilopochtlinak ábrázolásával ékesedett. Az isten hatalmas oltár felett trónolt, s a bálványköve alig látszott ki a rengeteg arany és ezüst emblémából, mely hatalmának jelvényeként kígyótestekkel átcsavart, szörnylábakban végződő figuráját díszítette. Jobbjában íjat, baljában köteg aranynyilvesszőt markolt, lába alatt tarkatollú madár arancsőrrel. Nyakáról hatalmas aranylánc csüngött le, egymást váltó arany és ezüst szívek százai elképezték a feláldozott női és férfi életeket. Minden tele volt vérrel. A vér lehelete beitta magát az ablaktalan, mécsekkel, fáklyákkal megvilágított kápolna levegőjébe, sűrű, nehéz páraként ült meg minden jelenlevőt. A spanyolok keresztet vetettek az ördögi képmás előtt, az évtizedek katonáskodó, zsoldos kenyéren nőtt martalócok kifordultak a pitvarából. Rosszabb ez, mint otthon Kasztíliában a vágóhíd. El Galante tenyerébe merített, egy mélyedésben meggyülemlett esővizet homlokára fecskendezte. Néhányan utána mentek, s felfordult gyomorral feledni kívántak a vér szörnyű, párolgó, gőzölgő szagát. Csak Cortés állt bent egyenesen, számolta a szíveket, melyek lassan fonnyadoztak a serpenyők parazsában, még majdnem dobogó emberi szívek. Talán órája, fél órája még egy mellkasban dobogtak, valakihez tartoztak, akinek csonka hulláját lent már marcangolják a sátánpapok és fogdmegek. Mire kiértek, Cortés nem tudta tartóztatni magát. Marina szaván át odaszólt a vendéglátónak. Elmém nem tudja felfogni, hogy olyan nagy és hatalmas úr, milyennek én megismertelek, miként tévelyeghet e bálványimádás szakadékai között. Tudnod és érezned kellene, hogy ezek csak bálványok, az ördög képmásai. Engedd meg, uram, hogy itt igaz hitünk keresztjét emeljen fel, és akkor látni fogják a te hamis papjaid, hogy mi rémületejti majd hatalmába isteneidet. Moctezuma felegyenesedett. Tiaraszerű fejékében magasabb volt a spanyol vezérnél. Sápadt arcán átlüktetett a vér, szeme szikrázott, s alig bírta tűrtőztetni haragját, míg Marina lassan egyenként tagolta a szavakat. Malinhe, én így kívántam, és te úgy ígérted, hogy nem hozol sértést az isteneinkre, akik bennünket győzelemre segítettek. Naponta mindnyájunknak adnak ételt és italt, s halálunkkor békés tájakra vezetik árnyékainkat. Vendégem vagy, és védnek-e hely szokásai, de nem tűrhetem, hogy isteneimnek közelében így beszélj. Nagy uram, kérem elnézésedet. Nem akartam sérteni személyed, sem a szobrokat, melyeket te isteneknek nevezel. Alkalmasabb időben még fogunk erről beszélni. Engedd most meg, hogy kegyelemben eltávozhassunk. Én itt maradok. Engesztelnem kell a harc és győzelem istenét, hogy ne fordítsa ellenünk haragját, ha mégis meghallott a szavad. A teokáli lába alatt őgyelgő, hatalmas tömeg soha még nem látott képre figyelt. A toronytemplom tetejéről tarka ujjasokba öltözött, színes, harisnyás, vasinges idegenek tüskés kígyója kanyarodott le, míg ugyanakkor a legfelsőbb szentély emeleten fekete köntösű áldozó papok cipelték ki a kalitkába zárt, engesztelésekre tartogatott, hibátlan testű áldozatokat.